Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa beszéde a Luteránus Világszövetség képviselőjéhez, konfliktusoktól a közösség felé. A pápa Cyril Vasil érseket nevezte ki a kassai görög katolikus egyházmegye püspökévé. A szentség a népi vallásosságban. Janku Laura néprajzos az oltári szentség népi tiszteletéről. Ferenc pápa beszéde a Luteránus Világszövetség képviselőjéhez, konfliktusoktól a közösség felé. Június 25-én pénteken délelőtt az apostoli palotában fogadta Ferenc pápa a Luteránus Világszövetség képviselőit érükön Musa Panti Filibus leköszönő evangélikus érsekkel, a Világszövetség főtitkárával. Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében arra emlékeztetett, hogy Jézus kérésének megfelelően a konfliktusoktól a közösség felé kell haladni. Ha nem is lehetséges meg nem történté tenni a múlt szomorú eseményeit, akkor is egy kiengesztelődő történelmen belül újra lehet őket olvasni, hangsúlyozta. Beszéde kezdetén Ferenc pápa felidézte a 2016-ban Lundban tett látogatását, abban a városban, ahol a Luteránus Világszövetséget megalapították.
In quella indimenticabile tappa ecumenica.
Azon a felejthetetlen ökumenikus útszakaszon megtapasztaltuk a megbékélés evangéliumi erejét, tanúsítva, hogy a párbeszéd is közös tanúságtétel révén már nem vagyunk egymás számára idegenek, mondta. Már nem idegenek, hanem testvérek vagyunk, szögezte le. A konfliktusoktól a közösség felé tartó úton, az águstai hitvallásra emlékezés napján azért jöttetek Rómába, hogy növekedjék az egység köztünk. A pápa reméli, hogy az águstai hitvallás felolvasásának 2030. június 25-én esedékes 500. évfordulója jótékony hatással lesz az ökumenikus útra. Ferenc pápa megjegyezte, hogy a konfliktusoktól a közösség felé tartó utat csak válságban járják, a válság pedig segít a növekedésben. A százorok alatt megélt konfliktusoktól most a közösség felé haladunk, és ezért válságba hozzuk magunkat, olyan válságba, ami az Úr áldása, tette hozzá szabadon a pápa. Abban az időben az águstai hitvallás megpróbálta megakadályozni, hogy a nyugati kereszténység szétszakadjon, mivel az eredetileg a katolikus egyházon belüli kiengesztelődés dokumentumának szánták, és csak később vette fel az evangélikus hitvallási formula jellegét. Az evangélikusok és a katolikusok már 1980-ban a hitvallás 450. évfordulója alkalmából megerősítették. Amit az águstai hitvallásban közös hitként elismertünk, azt segíthet abban, hogy a mi korunkban is új módon valljuk meg ezt a hitet. Megvallani közösen azt, ami összekapcsol a közös hitben, ahogy Pál apostol szavai szólnak:
un solo corpo, un solo battesimo, un solo Dio.
Egy a test, egy a keresztség, egy az Isten. Az egy Istenbe való hit a katolikusok, protestánsok és ortodoxok közös hite. Egy az Isten. Az águstai hitvallás első cikkeje hitet tesz a Szent Háromság egy Istenben, kifejezetten utalva a níciai zsinatra, ami pedig nem csak a katolikusok és evangélikusok számára, hanem az ortodox testvérek és sok más keresztény közösség számára is kötelező érvényű hitvallási formula. Ez egy közös kincs, és dolgozunk úgy, kérte a pápa, hogy ennek a nagy zsinatnak a 2025-ben esedékes 1700. évfordulója új lendületet adjon az ökumenikus útnak, amely Isten ajándéka, és immár visszafordíthatatlan út számunkra. Az ökumenizmus nem egyházi diplomácia gyakorlása, hanem a kegyelem útja. Egy a keresztség, amit Isten kegyelme örömünkre ad, hogy növekvő mértékben győzzük le megosztottságainkat, fokozatosan gyógyítsuk az emlékezetet, és kiengesztelődött módon működjünk együtt, pontosan a bűnök bocsánatára rendelt egy keresztségben találja meg az alapját. A Szent Keresztség az eredeti isteni ajándék, amely minden vallási erőfeszítésünk és a teljes egység elérése iránti elkötelezettségünk alapja. Igen, mert az ökumenizmus nem az egyházi diplomácia gyakorlása, hanem a kegyelem útja. Ez nem emberi közvetítéseken és megállapodásokon alapul, hanem Isten kegyelmén, amely megtisztítja az emlékezetet és a szívet, legyőzi a merevségeket, és a megújult közösség felé irányul. Nem lefelé irányuló engedmények vagy békítgető szintetizmusok felé, hanem a különbségekben kiengesztelődött egység felé. Ennek fényében ösztönzi a pápa mindazokat, akik a katolikus-evangélikus párbeszédben vesznek részt, hogy magabiztosan folytassák tovább a szüntelen imádságot, a közös szeretet gyakorlását és a Krisztus testének különböző tagjai között a mind nagyobb egység keresését. Az egység iránti szenvedély a szenvedésen keresztül érlelődik. Egy a test. A pápa a tezéi ökumenikus közösség rendszabályából idézett.
Abbiate la passione dell'unità del corpo di Cristo.
Szenvedéllyel keressétek Krisztus testének egységét. Az egység iránti szenvedély a szenvedésen keresztül érlelődik, amelyet Krisztus Urunk testének sebei iránt érzünk. Amikor fájdalmat érzünk a keresztények megosztottsága miatt, akkor közelítünk ahhoz, amit Jézus átél, továbbra is látva, hogy tanítványai széthúznak és megszaggatják a köntösét. Ferenc pápa köszönetet mondott a luteránus küldöttségnek, amely egy paténát és egy kelyhet ajándékozott neki, amelyek a tezéi közösség műhelyében készültek, és amelyek felidézik az Úr szenvedésében való részvételünket. Valójában mi is egyfajta szenvedélyt élünk meg kettős jelentésben, egyrészt szenvedés, mert egyelőre nem lehet ugyanazon oltár és ugyanazon kehely körül összegyűlnünk, másrészt lelkesedés az egység ügyének szolgálatában, amiért az Úr imádkozott, és amiért felajánlotta életét. Nem könnyű az út, de nem vagyunk egyedül, Krisztus elkísér bennünket. Folytassuk tehát szenvedéllyel az utat, a konfliktusoktól a közösségig a válság útján. A következő szakasz a pápa szerint az egyház, a szolgálat és az eukarisztia közötti szoros kapcsolatok megértésére vonatkozik. Fontos lesz, hogy lelki és teológiai alázattal nézzük a megosztottsághoz vezető körülményeket, abban bízva, hogyha nem is lehetséges meg nem történté tenni a múlt szomorú eseményeit, akkor is egy kiengesztelődött történelmen belül újra lehet őket olvasni. A Luteránus Világszövetség 2023-as közgyűlése fontos lépés lehet az emlékezet megtisztításában és megannyi lelki kincs gyarapításában, amelyekkel az Úr az évszázadok során elhalmozott minket. Ez az út, amely a konfliktusoktól a közösségig vezet, a válság útján halad, nem könnyű út, de nem vagyunk egyedül. Krisztus elkísér bennünket. A keresztre feszített és feltámadott Úr áldjon meg mindannyiunkat, és különösen önt, kedves Junge tiszteletes, aki október 31-én befejezi főtitkári szolgálatát. Ferenc pápa végül szívből megköszönte a látogatást, és arra kérte a vendégeit, hogy imádkozzanak együtt, mindenki a saját nyelvén mondva mi atyánk imát, a keresztények közötti teljes egység helyreállításáért. Ennek módját pedig a szent élekre bízzuk, aki kreatív, nagyon kreatív, és egyben költő is.
Pregiamo il Padre nostro.
Ferenc pápa Ciril Vaszil érseket nevezte ki a kassai görög-katolikus egyházmegye püspökévé. Ferenc pápa június 24-én pénteken elfogadta Milan Csáutúr kassai megyés püspök lemondását a kassai görög-katolikus egyházmegye pasztorális vezetéséről, és egyúttal kinevezte Cyril Vasil jezsuita a kassai görög-katolikus egyházmegye eddig Széde Pléna apostoli kormányzóját a kassai görög-katolikus egyházmegye megyés püspökévé, meghagyva számára az érseki méltóságot. Cyril Vasil érsek életrajza. Cyril Vasil Kassán született 1965. április 10-én szlovák görög-katolikus családban, édesapja görög-katolikus pap. 1982 és 87 között a pozsonyi Szent Cyril és Metó teológiai karon folytatta tanulmányait. 1987-ben szentelték fel a szlovák görög-katolikus egyház papjává. Tanulmányait Rómában folytatta a pápai kereti intézetben, ahol 1989-ben kánonjogi licenciátust szerzett. A következő évben, 1990. október 15-én belépett a Jézus Társasága szlovák rendtartományába, ahol 2001-ben tette le végső fogadalmait. Időközben, 1994-ben a pápai kereti intézetben szerzett doktori fokozatot a kereti egyházak kánonjogából. 2002-ben a pápai kereti intézet keleti kánonjog tudományi karának dékánjává nevezték ki, majd 2017-ben az intézmény rektora lett. Tanítói és intézményvezetői tevékenysége mellett tanácsadója lett a kereti egyházak kongregációjának és a hittani kongregációnak, valamint az elvándorlók és utonlevők pápai tanácsának. A római Pápai Gergely Egyetem mellett a Pozsonyi Egyetemen és a Nagyszombati Egyetem teológiai karának professzora volt. 16. Benedek pápa 2009. május 7-én a líbiai Ptolemaiusz címzetes érsekévé és a kereti egyháza kongregációja titkárává nevezte ki. Ferenc pápa 2020. január 21-én kassai Széde Pléna apostoli adminisztrátorra nevezte ki, ezzel befejeződött a római kúriában végzett szolgálata, és visszatért hazájába, ahol tagja lett a szlovák katolikus püspöki konferenciának. Cyril Vasil érsek ismert és beszélt nyelvei görög, latin, ószláv, szlovák, cseh, orosz, ukrán, lengyel, angol, francia, német, spanyol és olasz.
Virág vasárnapján mit fogsz tenni?
A szentség a népi vallásosságban. Jankul Aura néprajzos az oltári szentség népi tiszteletéről.
Király leszek, Jeruzsálem, babi menyek.
A szeptemberi budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszussal készületünk jegyében most hallgassák meg Jankul Aura néprajzos írását az oltári szentség népi tiszteletéről. Az oltári szentség népi tiszteletéről elsősorban néhány népszokás kapcsán vannak ismereteink. Ilyen például, illetve ide sorolhatjuk a liturgikus, paraliturgikus, vagy pedig laikus népi eredeti misztériumjáték néhány típusát, a karácsonyi ostyahordást, egyes felvonulásokat és körmeneteket, a zöld csütörtöki, zöld sátrak és virágszőnyegek készítését, és természetesen a szentségimádásokat, litániákat, vecsernyéket. Az egyéni vallásosság szintjén az egyházi szentségek kiszolgálása az az eseménysor, ahol az eukarisztia központi szerepet kap. Első gyónás és első áldozás, a bűnbánat és a betegek kenete. Ezek a szokások közösségi vallási események is egyszer mind, és bár látvány elemekben igen gazdag és méltán pompázatos alakot öltenek, keveset árulnak el az oltári szentség tisztelet belső elemeiről, hitbéli motivációiról. A témára fókuszáló vizsgálatok alapján azt mondhatjuk, hogy a megkérdezettek szerint az oltári szentség egyfelől Krisztus testjének a jelképe, másfelől pedig a szentnek magának, azaz Isten valóságos, ontológiai jelenlétének a szimbóluma. Ez utóbbi hittapasztalat az oka annak, hogy a szentséget két élű fegyvernek tekintik, az ostya bármi nemi meggyalázása, például káromlása, nem csak vallási bűn, de sújtó következményekkel jár az elkövetőre nézve. Ugyanígy a hit szerint az egészen makulátlan, megtisztult szívvel vett szentség az, ami a hívő lelkében ki tudja fejteni áldásos hatását. A magyar nyelv terület peremvidékein, Székelyföldön például, de különösen Moldvában az eukarisztia régi elnevezésével, a szentséggel találkozunk ma is. Talán már a fülünkkel is kiérezzük ennek az apró filológiai különbségnek az erejét, hiszen azt fejezi ki, hogy az oltári szentség maga a szent. A fogalom azonban nem a tárgyra, nem a kenyérre utal, hanem magára a szentre vonatkozik. Őt magát jeleníti meg. Ezt a hitet látjuk megnyilvánulni akkor, amikor a bocsánatos bűnökkel áldozó hívek a mise keretében megvallják: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. A szent megjelenésének hite tükröződik az átváltoztatáshoz kapcsolódó népi elképzelésekben is. Ekkor nem csak a misén résztvevők térdelnek le. A teofánia hírét jelző harangszó hallatán mindenki más is átadja magát az eseménynek, keresztet vet, megemeli a kalapját, oda gondol a templomi eseményekhez. Ez az odagondolás már nem normaszerű elvárás, nem valamiféle vallásos gesztus, hanem megrendülés. Az átváltozás az Istennel való találkozás pillanatát is megjeleníti, avagy megteremti, és pedig Jónás áldozás nélkül is. Ugyanezt a vonást látjuk megnyilvánulni a népi vallásosságban igen népszerű első péntek és a különféle kilenced ájtatosságokban is. A katolikusok a Passió emléknapján tartják meg a kiengesztelő rítusok egyikét, az első péntek szokást. Ennek keretében a hívők hó elején elvégzik a gyónást és szent áldozásban részesülnek. A szokás megtartását kettős cél vezérli. A mindennapokban az Istennel való kiengesztelődést, az élet egésze szempontjából pedig Isten színről színre látását, azaz az üdvözülés elérését szolgálja. Az első péntek szokásban tükröződik a legszebben az oltári szentség és a bűn szoros kapcsolata. Az oltári szentség válasz ugyanis az emberi bűnre. A hívő ember számára azt az üzenetet hordozza, hogy teremtője bűnei ellenére, bűneivel együtt sem mondja róla, nem vonja meg tőle áldását, szeretetét. Ez az üzenet a népi vallásosságban különösen is nagy jelentőségű, hiszen a bűn következtében igen erős a bűntudat és a szégyenérzet, ami sok esetben az Istentől való eltávolodást, Istennel szembeni szégyenkezést és elzárkózást eredményez. Az oltári szentség által közvetített üzenet, miszerint Isten fia megváltotta a bűnös embert, megsemmisíti a bűnt magát is. Ez a tanítás pedig képes elterelni az ember figyelmét a saját bűnei feletti szégyenkezéstől és Isten bűnt megvető irgalmára és feltétel nélküli szeretetére irányítani. Ez a változás pedig különösen is a nagybetegek és a haldoklók életében békét és reményt hoz magával. A Szentség a népi vallásosságban címmel Jankó Laura néprajzos írását olvastuk fel az oltári szentség népi tiszteletéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Hírpercek.